Leslie, Elle Lovrems. Az ördög fekete kalapja. Vadászat fekete kalapokra. Bár a lombok fenyegetően zúgtak-búgtak a fejem felett, vihartól egyelőre nem kellett tartanom. Legalábbis erről biztosított Sri Anand, amikor kikötöttünk a fák alatt. Márpedig Sri Anandban bíznom illett, hiszen évtizedekig ő volt valamelyik vándortörzs varázslója odafent, a Brahmaputra felső folyásánál. Hogy aztán, végül is miért küzdötte le magát első osztályú törzsi varázslóból másodosztályú csónakossá a Brahmaputra mellékvizein, erről Sri Anand nem beszélt. Sri Anand utálta a rovarokat, ezért aztán hasztalan is próbáltam volna rábeszélni, hogy tartson velem. Mogorván ingatta a fejét, s amikor egyre magasabbra emeltem a tétet, büszkén bevonta a vitorlát, és végigfeküdt a fedélzeten. Óvatosan letelepettem egy fa törzséhez, és szemrevételeztem a terepet. Olyasféle tisztást kerestem, amely nincs messze a víztől, és elég tágas ahhoz, hogy felverhessem rajta a tűrsátrat. Na és persze olyat, amelyen nem rejtettek el tigris csapdát a nágák. Jól néznék ki, ha rovarfogói buzgalmamban egy tigris veremalján kötnék ki. Ahol kibukkant a felhők mögül, elkergette arca elől a vízről felszálló párát, s úgy látszott, megállapodik velem szemben. Ahogy a vékony ezüst híd felcsillant a vizen, s összekötötte a két partot egymással, mintha láthatatlan karmester intette volna be a dzsungelzenekart. Olyan énekszó és lárma vett körül, mintha a Trafalgar téren várakoztam volna péntek délután. Megsimogattam az arcom, ellenőriztem, nem mosta ele a verejték a szúnyogriasztót. Amikor néhány, fülem körül kétségbe esettem zümmögő vérszívó azt bizonygatta, hogy nem, felkaptam a hátizsákom, és elindultam az erdő belseje felé. Néhány tapogatódzó lépés után rátaláltam az ösvényre, amelyről Sri Anand beszélt. Igaz, hogy alaposan benőtte a vegetáció, de járni azért lehetett rajta. Mielőtt elindultam volna, megvizsgáltam a fegyveremet. Egy felbukkanó és rám mosolygó tigrisnek alig ha magyarázhatnám meg szép szóval, hogy engem csak a rovarok érdekelnek, azok közül is elsősorban a Fulcidax monstrosus levélbogár, amelyről mindez ideig azt hitték, hogy kizárólag Dél-Amerikában él. Töredelmesen be kell vallanom, ezt hittem én is. Egy-két hónappal ezelőtti találkozás azonban megingatta a hitemet, s arra késztetett, hogy csapott papot hátrahagyva visszatérjek nága földre. Nem messze az orrom előtt ingadozni kezdett egy bokor, s amikor megtorpantam, az ingadozás is megállt. Két, kerek, vörös szem világított szembe velem. Mélyet sóhajtottam, levettem a puskám a vállamról, és a bokorra fogtam. Éreztem, hogy felgyorsul a szívverésem, s verejték cseppek gördülnek végig a homlokomon. Uramisten, hiszen két évvel ezelőtt voltam utoljára a Brahmaputra felső folyásának esőerdőiben. Akkor, amikor odaát, Nágaföld burmai részén szembe kerültem a Hari Krishna szekta gyilkosaival. Azóta csak filmen láttam erdőt, és nem csak dzsungelt, hanem valamire való fenyvest is. Két év óriási idő. Két év alatt a kisgyermek elfelejti az édesanyját, s a dzsungel is megfeledkezik azokról, akik valaha testvérei voltak. Egyelőre még idegen volt számomra az erdő, idegen és barátságtalan. Amikor a bokor váratlanul a földig hajolt, egy jókora, fekete test vágódott ki belőle, és az arcom felé repült, kétségbe esettem felkiáltottam. Már-már meghúztam a ravaszt, amikor támadóm rémült csivalkodással elrepült mellettem, elkapott egy fágat, és eltűnt a lombok között. Neki támaszkodtam egy fatörzsnek, és megpróbáltam visszanyerni lelkem egyensúlyát. Igaza volt Rajkumar Singhnek, az erdőhöz fokozatosan kell hozzászokni. Ha évekig nem korcsolyáztál, Leslie Sahib, hallottam a hangját, jól teszed, ha mielőtt neki lendülsz, teszel egy-két próbakört. Különben fenékre esel, és a többiek kinevetnek. Bármennyire is furcsán hangzik, az őserdő is jégpálya. Ha hűtlenül elhagyod, megsértődik. Idő kell hozzá, hogy kiengeszteld. Ha nem teszed, ellenségeddé válik. Légy hozzá türelmes, Leslie Sahib, néhány éjszakát tölts a fák között, emlékezz vissza, mire tanítottalak. Hallgasd a lombok susogását, a vadászó majmok röfögését, a fakérek sírását, s lassan-lassan a dzsungel ismét magához fogad. Bármennyire is igazat adtam Rajkumar Singhnek, ezúttal kénytelen voltam eltekinteni a barátkozástól. Nyakunkon volt ugyanis az esős évszak. Ha rá akartam akadni a ragyogó ásványokhoz hasonlító levélbogarak rejtek helyére, nem volt idő tétovázni. Ha megindulnak az esők, a rovarok eltűnnek. Arról nem is beszélve, hogy járhatatlanná válnak az erdei utak, s tengerré duzzad a folyó. Legszívesebben az ösvényen maradtam volna, hogy ott verjem fel a sátram, de tudtam, ha meg akarom fogni a levélbogarakat, be kell törnöm a fák közé. Csak a szorosan egymásba fonódó törzsek közelében van esélyem rá, hogy megtaláljam őket. A tisztással látszólag nem volt semmi baj. 100 lépés lehetett az átmérője, s olyan tökéletes kört alkotott, amilyet a természet csak ritkán készít. Sokáig nem tétovázhattam, ha még reggel előtt csapdába akartam csalni a rovarokat. Ha hajnal felvillantja sugarait, fütyülnek a lámpámra. Fél órámba került, amíg felvertem a tűrsátrat. Csúcsát egy lehajló ághoz erősítettem, mert amíg dolgoztam, tovább erősödött a szél. A fák lombja fenyegetően suhogott a magasban. Apró levéldarabkák, áktörmelék hullott a fejemre. Amikor készen lettem a szereléssel, elégedetten megszemléltem a művem. Aki látott már rovarfogásra alkalmas tűrsátrat, bízvást elhiheti, hogy tökéletes munkát végeztem. A sátor feszesen állt, s az oldalakon feltáruló, befelé keskenyedő nyílások készen álltak a kíváncsi rovarok fogadására. A sátor mennyezetén függő vashorogra akasztottam az olajlámpám, meggyújítottam, s elégedetten leroskadtam egy fatörzséhez. Én már megtettem a magamét, a többi a rovarokon múlik. Térdemre fektettem a bozótvágókést, és elszundikáltam. Azt álmodtam, hogy hatalmas, fémesen csillogó levélbogár ereszkedik le az égből, s a lámpa vonzásának engedve berepül a sátorba. Ott aztán módszeresen nekiáll a rákcsálásnak. Előbb a sátrat fajja fel jó leső igyekezettel, majd a lámpámnak esik neki. Aztán hirtelen felordít, kétségbe esett emberi hangon, és káromkodik, ahogy a torkán kifér. Felugrottam, fejem fölé emeltem a bozótvágókést, és a sátor felé iramodtam. A lángoló sátor közepén hatalmas termetű fekete ember táncolt, és ordítva próbálta megeloltani lába szárán égő nadrágját. Leeresztettem a bozótvágókést, és dühösen a földhöz vágtam. Ezen az éjszakán már nyugodtan alhatnak a levélbogarak. A fekete fickó még hangosabban üvöltött, amikor észrevette, hogy kivontakozom a tisztás széli fák árnyékából, és az égő tűrrongyok felé kapkodott. Ahhoz képest, hogy fél órányi járásra volt tőlünk a folyó, heveny vízhiányban szenvedtünk. Éppen rá akartam ordítani, hogy jobb, ha abba hagyja a vitustáncot, és kimenekül a lángok közül, amikor az orvul ránk csapó szélrohamok megoldottak mindent. Egyszerűen letépték róla a sátrat, égő nadrág szárával együtt. A füstölgő, szikrákat vető sátor maradványok eltűntek a bokrok között. Emberem viszont ott maradt, divatos, égett szárú bermudában, hegyhém félre csapott, füstölgő karimájú western kalapjában, egyedül a tisztás közepén. Miután meggyőződtem róla, hogy 38-as Smith & Wessonom ott van a helyén, csípőre tettem a kezem, és nem mondhatnám, hogy barátságos képet vágva, ráförmettem. Mi az ördögöt csinál maga itt, ember? Olyan volt a hangja, mintha barlangból jött volna. A mosolyával pedig patkányt lehetett írtani. Égek, csak égett, javítottam ki, a sátrammal együtt. Hogy jutott eszébe bemászni? A fekete férfi megcsóválta a fejét. Nem másztam, hanem estem, azt hittem, jelzőtűz. Közelebb lendítettem a kezem a stukkeromhoz, és mosolyt erőltettem az arcomra. Milyen jelzőtűzre gondol? Azt hittem, lefújták a futamot. Csak, sajnos, elfogyott a benzinem. A benzinje, az utolsó cseppig. Így aztán kénytelen voltam ráülni egy fa tetejére. Eltévedtem ebben a rohadt sötétben. Hiszen süt a hold, csak 10 perce, de azzal sem mentem semmire. Amerre nézek, csak fa és fa, mintha fából lenne az egész világ. Magának sohasem volt még ilyen érzése? Megpróbáltam rájönni, ki lehet ez az ember. A vállán keresztül kasul húzódó heveder végek arról tanúskodtak, hogy valóban a mennyekből hullott alá. Maga ejtőernyővel ugrott le valahonnan, elnyomott egy kósza szikrát a térdén, és leverte a hamut a kalapjáról. Letettem a gépet a fára. Minek ide ejtőernyő? Hogy került a sátramba? Jó vicc! Miután hiába hordítoztam, maga rám sem köpött, kimásztam a gépből egy ágra. Az a hülye megeltörött, puf! Bele a közepébe, nem hallottam a gépe hangját. Csodálkozik, ebben a rohadt célben még a saját hangját sem hallja az ember. Különben a végén már úgy cincogott szegénykém, mint egy egér. Egy repülőgép, mondd az magának valamit, hogy könnyű szerkezetű masina. Valami rémlik, maguk azok a csodavogarak. Csodavogarak, hökkent meg. Maga mondja nekem, maga szerint normális dolog ének idején világító sátorral kempingezni egy dzsungel kellős közepén. Erre feleljen, mi, úgy gondoltam, célszerűbb, ha befejezzük a háborúságot. Kinyújtottam a kezem, és kihúztam a sátor romjai közül. Nem sérült meg, leégett a szőr a lábamról, mondta vigyorogva. Egyébként óriási szerencsém volt, hogy megúsztam. Amikor fennakadtam a fán, azt hittem, végem. Roger, de Leonnak hívnak. Megszorítottam a kezét, és igyekeztem barátságos mosolyt erőltetni a képemre. Lawrence vagyok. Leslie L. Lawrence, az pedig, amibe beleesett, rovarfogó sátor. Nem messze tőlünk a fák között felmordult egy hang. Előbb magasan, gurgulázva, majd elhaló, elégedett hörgéssel. De Leonel sápadt, és a bokrok felé pislantott. Ez mi? Alig ha nem tigris. Jézusom, hát ezt a napot alaposan kifogtam, előbb elcseréltem a térképemet, és csak akkor vettem észre, amikor már felszálltam. Vissza nem térhettem, mert kizártak volna a versenyből. Jó, gondoltam, a többiek után megyek, aztán ahol ők leszállnak, majd leszállok én is. Erre jött ez a rohadt szél, és úgy elsodort, mint a hópihét. Ráadásul a rádióm is beadta a kulcsot. Amerre csak elláttam, fák, fák, fák. Éppen, amikor megláttam egy jelzőtüzet, kifogyott a benzinem. A gép összetört, én pedig beleestem egy sátorba, ami annyira nem jelzőtűz, amennyire nem én vagyok az államok elnöke. Leégett a nadrágom szára, a bokrok közül tigris ordít rám, és ráadásul még rács sincs közöttünk. Tudja, mi vigasztal mégis, Mr. Izé? Lawrence vagyok. Leslie L. Lawrence. Az, hogy ezek után már aligha érhet újabb meglepetés. Nem igaz. Bólintottam, de nagyon is határozatlanul. Mintha csak megéreztem volna, hogy, ami eddig történt, gyerekjáték volt ahhoz képest, ami még ránk vár ezen az éjszakán. Mivel a szélrohamok egyre erőteljesebbek lettek, sahol is felhőkbe takaródzott, elhatároztam, hogy visszavonulok. A sátram tönkrement, azon kívül ha levélbogár lettem volna, én sem merészkedtem volna ki az úgó széltől terhes éjszakába. Újdonsült ismerősöm gond terhelten megvakarta a laposorrát. Maga Izé, Mr. Lawrence lakik valahol? Londonban. Aha, honnan jár esténként ide? Figyeljen, mondtam, ha minden igaz, reggel egy hajó vár rám a folyóparton. Maga valami expedíció tagja? Egy személyes expedíció vagyok. Van egy kis hajóm a vizen egy megbízható emberemmel. Van rádiója? Miért lenne? A fenébe is. Hogy kerülök akkor haza? Hova haza? Úgy értem, hogy Kalkuttába. Ott van a központ. Nem hallott még a Kalkutta Rally-ról? Őszintén szólva, nem. Mi az? A könnyű szerkezetű, kis fogyasztású sportgépek rallya. Ne akarja bemesélni nekem, hogy nem hallott még a zseniális, de Leonról. Valami rémlik, mondtam bizonytalanul. Hát az én vagyok, és meg akarom nyerni ezt a rohadt versenyt. Gép nélkül. Kalkuttában még van egy gépem. A többiek után eredek, és lerepülöm a távot. Hol az ördögben vagyunk egyáltalán? A Brahmaputra túlpartján. Mi az, hogy a túlpartján? Mihez képest túlpart? Indiához. India délre van tőlünk. Ne mondja, én végig azt hittem, hogy India felett repülök. Még szerencse, hogy a kínaiak nem lőttek belém. Az a rohadt térkép. Végig India felett repült, mondtam, csak hogy a Brahmaputrától északra már törzsi területek húzódnak, sajátos közigazgatással. Ez itt például Nágaföld. Van itt valami város vagy posta, ahonnan telefonálhatnék vagy táviratozhatnék? Amennyire én tudom, nincs. Maga hogy került ide? Letértem a Brahmaputráról erre a folyóra. A neve. Kit érdekel a neve? Én haza akarok jutni. Értse meg, ember, nekem folytatnom kell a rallit. Egyszerűen lehetetlen, hogy feladjam. Kötelessége, hogy segítsen rajtam. Kötelességem, ha nem látom meg ezt a rohadt lámpafényt, talán sikerült volna leszállnom a vízre. Szerezhettem volna benzint. A fenébe is, ha kell, gyalog is elindulok. Mit gondol, mennyi időbe telik, amíg elérem az első normális települést? Megvontam a vállam, nem tudom. Cirka 2 hétbe, persze csak, ha életben marad. Ezt hogy érti? Ha nem hal éhen, vagy szomjan, ha nem eszik meg a tigrisek, és nem ölik meg a nágák. Megölnek. Miért? Hiszen én életemben nem is láttam még élő nágát. Figyeljen ide, sóhajtottam. Nekem van egy kis dolgom idefent. Maradt még 2 sátram, és ha nem esik beléjük is egy könnyű szerkezetű balfácán, megpróbálok megfogni velük néhány bogarat. 1 hét múlva, amikor elkezdődik az esős évszak, lecsorgok a Brahmaputráig. Ha van kedve, velem tarthat. Addig megtanítom bogarat fogni. Káromkodott, és dühösen a földbe rúgott. A fenébe is Lawrence nem tudja, mit beszél. Nekem legkésőbb 2 nap múlva Kalkuttában kell lennem. Ez az egyetlen esélyem, hogy megnyerjem a versenyt. $100,000 van rajta, ember, és éppen ennyire lenne szükségem egy vadonatúj konstrukció kifejlesztéséhez. Van egy olyan elgondolásom, amely ugyan tökéletesen ellentmond minden aerodinamikai törvénynek, de... A tigris ismét felordított, bánatos, ideges ordítással. Biztos voltam benne, hogy az állat fél. Fél a széltől, a magasban hajladozó ágaktól, a közeledő esős évszaktól. Ez persze egyáltalán nem akadályozza meg abban, hogy ránk ugorjék, ha úgy tartja kedve. Visszalépkedtem a fákhoz, és a kezembe vettem a puskám. De Leon aggódva figyelte a mozdulataimat, s amikor feléje hajítottam a bozótvágókést, úgy kapta el, mint fuldokló a kötelet. Tigris, aha, mi a francot akar tőlünk? Talán érdeklődik az aerodinamikai törvények iránt. Mintha felhő suhant volna át az arcán. Gondolja, hogy megtámad bennünket? Attól függ, milyen éhes, és ha nagyon éhes, és ha szagot fogott, perceken belül itt lehet. A felhők mögül kibukkanó hold egy lapos orrú, hamuszürke arcra világított le. És maga ezt csak úgy mondja. Tűnjünk el innen a fenébe, amíg lehet. Nagy hülye voltam, hogy lejöttem a fáról. Ha tudtam volna, jól tette, hogy lejött. Még mindig jobb a tigris, mint egy óriás kígyó. Tudtam, igyekeznünk kell, ha el akarjuk érni a vízpartot. A tigrisből kiáramló hullámok, mintha azt jelezték volna, hogy ezen az éjszakán nem tér ki az ember útjából. De Leon rémülten tekingetett jobbra-balra, miközben izgatottan köszörülgette a torkát. Lát valamit? Hátamra vetettem a hátizsákot, és kibiztosítottam a puskámat. Gyerünk, el kell érnünk a folyót, a tigris, nem akarom rémülgetni, de alig ha nem támadni készül. Jézus atyám, mit tegyek, ha nekem ugrik? Maradjon mögöttem, és csak akkor hadonásszon a bozótvágóval, ha feltétlenül szükséges. Nem szeretném, ha a tigris helyett engem vágna ketté. A tigris keltette agresszív hullámok betöltötték körülöttem a levegőt. Hiába forgott körülöttünk a szél, mint óriási ventilátor keltette légörvény, nem tudta elsodorni őket. Ha lett volna időm, megeresztettem volna egy hálatelt fohászt a felhők között trónoló racskú Marsinkhez, amiért megtanított a láthatatlan hullámok érzékelésére. De Leon szuszogva törtetett mögöttem. Nagyobb zajt csapva, mint egy gyerjebb banántól részeg elefántcsorda. Sóhajtottam, és arra gondoltam, hogy még egy vénségtől elhűült és megsüketült tigris sem veszítené nyomunkat. Amikor aztán rálépett egy jókora gajra, s a száraz faágágyú dörejszerű zajjal roppant szét a talpa alatt, dühösen ráförmettem. Nem tud halkabban járni, dehogy nem, mondta lihegve, a flaszteren a Harlemben. Figyeljen ide, ember, én életemben nem voltam még erdőben. És tigrist is csak állatkertben láttam, kétszeres rács mögött, és ott is kivert a víz, amikor szembenézett velem. És most maga azt kívánja tőlem, hogy halál megvető bátorsággal olyan halkan osonjak ebben a vadonban, mint egy árnyék. Az ösvény holdfényben fürödve, kitárulkozva kígyózott előttünk, mintha csak bennünket várt volna. De Leon megkönnyebbültem felsóhajtott, és beleszúrta a bozótvágót a földbe. Csak hogy itt vagyunk, milyen messze a folyó, ki akar csörtetni a holdfényre, de szerencsére még idejében elkaptam a karját. Várjon, várjak, mire, figyeljen ide, itt egészen mások a szabályok, mint Harlemben. Mielőtt elindul valahova, nem árt, ha meggyőződik róla, szabad-e az út. Egyáltalán mivel foglalkozik maga a repülésen kívül? Semmivel. Úgy érti, hogy abból él. Repülőmérnök vagyok. Új konstrukciókon töröm a fejem, ennyi az egész. És csak ritkán mozdulok ki New Yorkból. Jézusom, ember, mire várunk még? Csak türelem, sosem zuhant még le. Egyszer, Skóciában, de akkor egy répa föld közepére. Szerencsére éppen a közelben dolgozott, vagy 100 paraszt. Mindegyikük egy-egy üveg viszkivel a tarisznyájában. És mindegyik velem akart inni egyet az ijegységre. Az orra nem kifejezetten repülőmérnöki. Elvigyorodott, és ökölbe szorított jobbjával bal tenyerébe ütött. Ifjabb koromban boxoltam, és nem is rosszul. Ért valamit a verekedéshez? Valamelyest. Néha kijárok megnézni a nehéz fiúkat. Valaha azt hittem, nagy karriert futok be. Aztán másként alakultak a dolgok. Emlékszik Süket Dobsonra? Létrára? Akkorára kerekedett a szeme, mint egy kávés csészeai. Maga ismerte Létrát? Jézusom, hát a legjobb haverok voltunk. Keblemre ember, megragadott, és magához rántott. Mintha egy medve ölelő karjaiba tévedtem volna. Mivel annyira a bordáihoz préselt, hogy nem kaptam levegőt, kénytelen voltam a válla felett kidugni az orrom. Éppen idejében ahhoz, hogy észrevegyem a két ezüst színű alakot, amint éppen kisétáltak a bokrok közül az ösvényre. Belekapaszkodtam a fülébe, és lehúztam a fejét az enyém mellé. Tudja, milyen jó barátom volt nekem a Létra? Ömlengett. Olyanok voltunk, mint a testvérek, mindkét, de mi a francot tépdesi maga a fülem, he? Vegye el a kezét, mert ne mozduljon, hogy ne mozduljak, ha életben akar maradni, dermedjen jégcsappá. Maga megőrült, lassan fordítsa oldalra a fejét, lassan, egészen lassan, most nézzen az ösvényre, látja, de Leon rémült, értetlen mosolyjal az arcán engedelmeskedett. Amikor észrevette az ösvényen súgó-búgó ezüstárnyakat, megrándult, mintha a tigris harapott volna a sarkába. Mi a fene? Kik ezek? Nágák? Mi az ördögöt keresnek az ösvényünkön? Ez az ő ösvényük. Különben nem tanácsolom, hogy megkérdezze tőlük. Eszem ágában sincs, maga ismeri őket. Van, akit igen, van, akit nem, mondtam kitérően az ösvényen gyülekező harcosokat figyelve. Meg ne mozduljon, de hogy mozdulok. Talán észrevették magát a levegőben, talán megérezték a füstszagát, talán a tigrist keresik. Előfordul, hogy a macskák betörnek a falvaikba, és A fenébe is ezek felénk jönnek, az ezüst színű férfiak elindultak felénk az ösvényen. Alacsony, vézna, barna alakok voltak, s ahogy beléptek a fák árnyékába, ahol ezüst fénye lecsorgott róluk. Szemüket az ösvényre szegezve, lándzsájukat és kezdetleges íjaikat előre tartva lépkedtek felénk. Mint egy Tarzan filmben, morogta de Leon, és megtörölgette a homlokát. Mi lesz, ha felfedeznek bennünket? 10-15 méterre lehettek már csak tőlünk, amikor a legelőn haladó nága felrikkantott. Fehér hajú, ráncos képű, fogatlan fickó volt, ágyéka köré tekert szürke kendője eredetileg egy indiai férfi hótia lehetett. A harcosok a föld felé fordították dárdáik hegyét, és az öreg köré gyűltek. Bármennyire is erőltettem a fülem, nem hallottam, miről beszélnek. De Leon észrevette erőltődésemet, és felém hajolt. Maga érti, intettem, hogy fogja be a száját, és tovább hallgatóztam. Egy-két hangosabb szó megütötte ugyan a fülem, de nem tudtam mit kezdeni vele. A burmai nága nyelvet valamikor jól ismertem, ez azonban alig hanem jelentősen különbözött tőle. Ki tudja, meddig tanácskoztak volna, ha az egyik lándzsás hirtelen fel nem kiállt. Kimeresztette a szemét, és kinyújtotta a lándzsáját. Pontosan felénk, de Leon falfehér képpel szorította meg a kezem. Az első néhányat elintézem. A többi a magáé, tökölbe szorítottam a kezem, felfújtam a tüdőm, hogy burmai nága nyelven rájuk kiálltsak, amikor a legény kezéből kiröppent lándzsa egy bokor közepében landolt. Annyi időm maradt csak, hogy leereszem a kezem, s a támadásra induló, de Leont visszarántsam egy másik bokorajára. Néhány másodpercig nem hallottunk mást, csak szívünk zakatolását. Amikor végre odáig merészkedtem, hogy kidugjam a fejem a bokor mögül, a nágák már ismét az ösvény közepén álltak, a köré a legény köré csoportosulva, aki belevágta a lándzsáját a bokor közepébe, s leplezetlen gyűlölettel az arcukon bámulták azt a fekete, széles valamit, ami ott sötétedett a feltartott fegyver csillogó fémhegyén. Nem csak engem, hanem, de Leont is megdöbbentette a gyűlöletnek és a félelemnek az a keveréke, amely végigömlött a vékony, barna arcokon. Mintha hundorító féreg, vagy emberölő sárkány feje himbálódzott volna a sárkányölő lándzsa csúcsán. Pedig csak egy kalap volt. Széles karimájú, fekete posztó kalap. Ami ezután történt, bár egyetlen csepp vér sem hullott az ösvényre, véres orgiára emlékeztetett. A lándzsás férfi felkiáltott, s kirántotta a fegyvert a kalapból. Az áldozat, mint fekete, sebesült madár lehullott a földre. A vad, fékevesztett csata kiáltás borotva pengeként szánkázott végig a hátgerincemen. A nágák rávetették magukat a kalapra, sövükből kirántott késeikkel vágták, szabdalták, ahol érték. Csak akkor hagyták abba, amikor a tigris szinte méterekkel az orrunk előtt mordult fel, fenyegető haraggal a hangjában. A nágák szempillantás alatt abba hagyták a kalap kaszabolását, váltottak néhány gyors szót, aztán fejvesztett sietséggel beugráltak a bokrok közé. Amikor a gyönyörű, csíkos állat kikocogott az ösvényre, már nem volt ott élő ember. A tigris lehajolt, megszaglászta a kalapdarabokat, és undorodva elhúzta a száját. Farkával megverte az oldalát, mintha ezzel is jelezne valamit, aztán egyetlen ugrással beleveszett a sűrűbe. Minden bizonnyal a nágák után eredt. De Leon kinyitotta a szemét, s megkönnyebbültem felsóhajtott, amikor látta, hogy üres az ösvény. Elment. Egyelőre. Jézusom, ha belegondolok, hogy reggel még az volt a legnagyobb gondom, nem dugult-e el a gépemben a benzinvezeték. Gyerünk! Csak néhány száz méter a folyó. El kell érnünk, mielőtt elénk vágna, nem a nágák után ment. Azokat nem tudja elkapni. Ha van esze, ismét bennünket vesz célba. Loholtunk, ahogy tudtunk. Én ügettem elől a puskával, mögöttem, de Leon a vozót vágó késsel. Már az orromban éreztem a vízszagát, amikor kísérőm lihegve mellém furakodott. És ha a maga fickója nem lesz a helyén, ott kell lennie. Sri Anandnál nincs megbízhatóbb ember a földön. Még néhány lépés, és elértük a folyópartját, ahol sugarakból épített ezüst híd csúfondárosan nevetett szembe velünk. Sri Anand és a hajó természetesen nem voltak sehol. De Leon lerogyott a sással szegélyezett partra, és úgy láttam, nem csak az orrán, hanem a fülén át is szedi a levegőt. Hol van a maga megbízható embere? Szemem fölé ernyőztem a tenyerem, és megpróbáltam megtalálni Sri Anandot. A vizen gyanús fodrok futkároztak parttól partig. Nagy volt a valószínűsége, hogy alattuk krokodilok lesnek könnyen elejthető prédára. Talán a túlparton, a nádasban, mondtam bizonytalanul. Igen, miért nem itt? Sri Anand utálja a rovarokat. Hát, ha tudni akarja, én sem rajongok értük. Sóhajtottam, és beledugtam az ujjam a vízbe. Kellemesen langyos, nincs kedve húzni egyet, mintha csak hallotta volna, miről beszélgetünk, egy vízgyűrű közepéből szépnek egyáltalán nem mondható, reménykedő krokodil fej bukkant elő. De Leon megborzongott, és behunyta a szemét. Mégiscsak a fán kellett volna maradnom, szemügyre vettem a szomszédos partot, és éppen azon törtem a fejem, hogyan tudnám úgy értesíteni Sriánandot, hogy a tigris és a nágák ne szerezzenek tudomást róla, amikor hirtelen szétnyíltak a nátszálak, és lassan, méltóság teljesen dagadozó vitorlával kibukkant a hajó a nátfal mögül. Tompa, sok ütközést megélt orra néhány pillanatig tanácstalanul kacsázott, végül felénk fordult. Vitorláiba bele-bele kapott a fák magasából lehulló szél, nagyobb sebességre ösztökélve a teknőt. De Leon elkomorult, és döbbent tekintettel nézett rám. Mi ez? Mi lenne? Sriánand hajója, ez? Életemben nem láttam még ilyen szörnyeteget. Sriánand maga építette. Mi a neve? Rózsaszínű párduc. Jézusom, és hol van a pasas? Talán a kabinjában. Lehet, hogy észre sem vette, amikor a szél elsodorta a hajót. Rózsaszínű párduc kóvájgása a víz közepén némiképpen a részeg ember kétségbe esett útkeresésére emlékeztetett. Bár tudomásom szerint Sriánand mint hithű hindu nem szokott alkoholt fogyasztani, nem voltam biztos benne, ezúttal nem szegte meg a törvényeket. A teknő minden esetre leblokkolt, tőlünk úgy 20 méternyire, és nem mozdult többé.